Van mindenkinek füzete? Nyugne füzete? Nyugne füzet. Van mindenkinek. Ki volt már nyugnén? Ki nem volt még nyugnén? Hogy párra nem voltatok. Aha. Jó. Nos, tudnélik, ez a meditáció az, amit a nyugnén gyakorolunk. Ugyanis a meditáció, csak bővebben. Tehát a nyugné meditáció első részével fogunk foglalkozni most. Az ezer kezű csenrézi meditációjával. Ezer kezű csenrézi a szeretet és együttérzés Buddhája. És mint talán már mindnyájan tudjátok, vagy legalábbis sokat foglalkoztak már ezzel a fajta buddhista tanítással, amit úgy hívünk, hogy gyémánt út, hogy a szeretet és az együttérzés a legfontosabb. Tehát minden gyakorlat arra irányul, hogy a szeretetünket és az együttérzésünket mondjuk így, hogy felszabadítsuk, mert mindnyájunknak az alaptermészete a szeretet és az együttérzés. Ettől vagyunk emberek, emiatt vagyunk emberek, és ezért vagyunk emberek. Ja? Ugye a mai világban ez kicsit háttérbe szorul, más mágikus jelszavak és programok ugye háttérbe szorítják, olyanok, mint önmegvalósítás, akkor olyanok, mint életszínvonal, meg olyanok, mint hogy mondjam, érvényesülés, és hasonló dolgok. Ez a négy márák közül, ez volt három. Ja? Tehát mai világban sajnos ezek a dolgok háttérbe szorulnak, de ez nem csoda, mert a mai világot igazából nem az emberek irányítják, hanem másfajta erők, amiket most itt nem fogunk megidézni. Nem mondjuk a nevüket. Ja. Tehát lényeg az, hogy nagyon aktuális, nagyon-nagyon aktuális dolog. Ugye emberek vagyunk, már legalábbis gondolom itt a többség az ember. Sose lehet tudni. A lényeg az, hogy többség az ember szokott lenni, akik itt összegyűlnek, és az embert pedig ezt teszi emberré, a szeretet és az együttérzés. Képes szeretni, képes együttérezni. Ez az együttérzés, ez nagyon nagy szó, az azt jelenti, hogy ugyanazt érezni, mint a másik. Ez azt jelenti, hogy a szenvedő mellett nem tudunk elmenni, mint emberek. Tehát látunk valakit szenvedni, vagy valamit, állatot, embert, nem tudunk elmenni anélkül, hogy ne segítenénk. És ez az alapvető dolog volt, még nem olyan régen, mint mindig, mindenhol, az embervilágban. Tehát ugye megnézzük a magyar dolgokat, akár Magyarországon, de máshol is így van. Ugye még a 70-es évekről mesélte egy tari szomszéd, hogy az volt a szokás ott, hogy kimentek kapálni a földre, és este, amikor jöttek haza, és látták, hogy valaki még ugye kapál, nem fejezte be, akkor az egész csapat beállt, és segítettek neki, mert együtt kellett hazamenni. Tehát nem volt olyan, hogy mi már végeztük, megyünk haza, te meg te dolgod, hogy lusta vagy, lassú vagy. Ja? Egész csapat beállt, gyorsan segítettek neki, befejezték a munkát, mentek haza együtt. Tehát az emberek nem tudtak elmenni a másik mellett, akinek szüksége volt segítségre. Ugye ezek alapvető normák. Egy másik dolog, amit szintén ez a hölgy mesélt, hogy a falujába az volt a szokás, ez ott Nógrád megyében, nem messze tartó. Ez is a 70-es években még az volt a szokás, hogy az utca beosztotta magát, hogy minden nap valaki sütött az egész utca számára süteményt. És aztán minden nap volt mindenkinek friss süteménye. Ja. Hát aztán ott volt ugye régebben a disznóvágás is, amikor is ugye a fél disznó az kóstolóba ment el, mert mindenkinek küldtek. És azt mindenkitől kaptak is az emberek. Így aztán hosszú ideig volt mindenkinek disznótorosa, mert jöttek, mentek a csomagok. Tehát ezek ilyen alapvető dolgok voltak, amik természetesek voltak az embereknek. Teljesen természetesek. Ugye ez visszavezethető ugye arra, hogy nem pénzben gondolkoztak az emberek, hanem emberségben. Ugye most a pénz olyan, mintha az ugye leegyszerűsíteni az ember életét, de sajnos a gondolkodását teljesen átalakítja. Ha pénz van, akkor azt mondjuk, hogy pénz sosincs elég. És hogyha pénzből adok valakinek, akkor nekem kevesebb lesz. De amikor nem pénzben gondolkoztunk, hanem emberségben, akkor úgy volt, hogy ha minél többet adok nekem, annál több lesz. Ha most pénzben adok, akkor nekem kevesebb lesz. Tehát teljesen megfordult a gondolkodás, és erre oda kell figyelni. Nagyon fontos, oda kell figyelni. Hát a pénz, oké, rendben van, a pénz az önmagában egy jó dolog lehetne, ha az ember odafigyelne és úgy használná. Úgy használná. Például van egy alapvető szabály mondjuk, ami szabály, hol vagyunk már attól, hogy pénzt akkor is úgy adj kölcsön, hogyha nem várod vissza. Kölcsön adod, és ha vissza is kapod, az egy bónusz. Most menj be a bankba ezzel a filozófiával. Filozófiával, ugye? Ja, már a kapu őr kirúg. Be se engednek. Aztán ehhez tartozik még egy nagyon érdekes dolog. Egy amerikai újságíró, egy újságíró egyszer bekerítette a Wall Street-et ilyen helyszínelő szalaggal. És ott állt egy megafonna, meg nagy papírokkal, táblákkal kiírva, hogy ez a világ első számú, bűn területe, ja? Bűn területe, és senki nem hagyhatja el a területet. Amikor jöttek ki a törzsdések, meg a bankárok. Első számú bűntény helyszínelés folyik, és senki nem hagyhatja el a területet, mert ez a világ első számú bűnöző területe, bűnözési területe. Ja? Szóval ilyenek annak a világon, és ezek nagyon fontosak. Nagyon fontosak. Tehát a gondolkodásunkat ne engedjük, hogy elragadják az új divatok, mert ezek csak divatok, mert ezek sajnos a divatok, új divatok nem mind jók. Nyilván vannak jó dolgok, meg vannak dolgok, amik lehetnének jók, de nem jól használjuk őket, ugye, mint például a pénz is. De sajnos ugye átalakul a gondolkodásunk. Hát ezért nagyon fontos, hogy az emberségünket, a szeretetet, szó szerint szeretetet és az együttérzést, azt úgy őrizzük, mint annak idején a Veszta szüzek őrizték a lángot, vagy például Varanasiban, a hinduk első számú szent helyén, ma is szokás ez, hogy van egy tűz, amiről a halotti mágiákat gyújtják meg, és azt mondják, hogy az 5000 éve nem aludt ki. 5000 éve van egy család, akik generációról generációra ezzel foglalkoznak. Ez a feladatuk, hogy az a tűz soha nem aludhat ki. 5000 éve égő tűz. Soha nem aludt ki a tűz, és erről gyújtják meg ugye a halotti mágiákat, ahol ugye a halottakat elhamvasztják. Nos, tehát ugyanígy kellene, vagy kell őriznünk ezt a szeretetünk és az együttérzésünk tüzét, és ezt csak mi tudjuk. A miénket csak mi tudjuk őrizni, mások nem tudják a miénket őrizni. Mindenkinek a saját lehetősége, saját, hogy mondjam, saját nemes feladata és felelőssége, hogy ezt csinálja. Úgyhogy erről szólna az egész buddhista tanítás. Amikor Buddhát megkérdezték, ugye Buddha nagyon-nagyon sok tanítást ugye adott, ugye, nagyon sok, ugye nem is tudom, 40 évig tanított, nagyon sok tanítást adott, nagyon sok tanítványnak. Ugye a leírt tanításai is óriási terjedelműek, ugye 100 vaskos kötetből állnak, amit ő maga szóban adott. Tehát amikor megkérdezték őt, hogy foglalná össze az összes tanításának a lényegét egyetlen egy szóban, akkor azt mondta, ez lehetséges, ez az egy szó, a bodhicitta. A bodhicitta pedig szanszkritul azt jelenti, hogy a megvilágosult szellem, de a megvilágosult szellemnek a magyarra fordított jelentése szeretet és együttérzés. Ja? De hát egyetemes szeretet és végtelen, határtalan együttérzés. Ami azt jelenti, hogy szeretet mindenki felé, nem csak a kiválasztottak felé, vagy a karmikusan kiválasztódottak felé, tehát nem a család és a szeretteink felé, hanem mindenki felé, és az együttérzés ugyanígy határtalan, vagyis nincsenek határok, hogy ezzel együtt érzek, ezzel nem, nincsenek határok, így értve határtalan. Tehát ez a Buddha tanításának, minden, az összes tanításának ez a lényege, és ez az alapja a buddhista meditációnak mindenhol egyébként, mindenhol. Tehát a szeretet és az együttérzés minden buddhista irányzatban ez van. Ugye különböző neveken illetik, ugye páliul úgy mondják, a metta bhava, ugye a szanszkritul úgy mondják, hogy metri, vagy maitri, ugye ez a szeretet. A tibetül azt mondják Cham az a szeretet, a nyinje az az együttérzés. Cham nyinje, ez egy olyan szó, a tibeti szóhasználatban ezt mindenki használja. Cham nyinje. Champa nyinje, csak rövidítve Cham nyinje. Tehát minden meditáció elején a második lépés az, hogy fölkeltjük a szeretetet, az egyetemes szeretetet és a határtalan együttérzést. Ezzel kezdődik minden meditáció. Tehát ez az alap, amire aztán tovább építünk. De ez annyira az alap, hogy végülis ezt az alapot építjük, ezt bontjuk ki a meditáció folyamán. Minden meditáció. Erről szó, minden egyes. Akár elmélkedés, akár tárgyal, akár tárgy nélkül, akár formával, vagy forma nélkül, tehát vizualizációs meditációk, vagy pedig a vizualizáció nélküli meditációk, mindegyik erről szól. Ez egy óriási nagy, hogy mondjam, fejezet, tehát nagyon sok változatban történik ennek a kimunkálása, de mindegyik, minden erről szól. Szeretet, együttérzés. És ugye sokan tudjátok, hogy a buddhizmuson belül van egy bizonyos meditáció, mondjuk vonal, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, ezt hívjuk úgy, hogy lojong, vagy a szellem képzése, úgyis mondjuk szellem képzése, vagy tudatképzésének is lehet nevezni. Tehát a szellem képzése, ami kifejezetten a szeretet és együttérzés kifejlesztésére szolgál. De azután ugye vannak más meditációk, ugye istenség meditációk is, és azon belül pedig kifejezetten, ugye, amivel ma foglalkozunk, a szeretet és az együttérzés Buddhájának a meditációja. Ja? És a szeretet együttérzés Buddhája, ugye Avalokitesvara, szanszkritul, tibetire Csenrézinek fordítjuk, a Csenrézi pedig magyarra szó szerint fordítva azt jelenti, hogy a szem, amely mindig néz, tehát mindig néző szem. mindig néző szem, ez azt jelenti, hogy nem az adóhivatalra gondolunk itt, és még csak nem is az államra, hanem a mindig néző szem ebben az esetben a Buddha együttérző szeme, tehát mindig törődik velünk, mindig azt lesi, hogy segíthet. Mindig azt lesi. Hát ugye az adóhivatal is hasonlít. Az is mindig törődik velünk, és azt nézi, hogy segíthet. Tehát a lényeg az, hogy lehet, hogy így kéne lefordítani, hogy az adóhivatal meditációja, adóhatóság meditációja a mai magyar nyelvre. Ja? NAV, vagy nem tudom én, NAV meditációja, nem? Lehet. És akkor az ember könnyebben megérteni, hogy miről van szó. Nos, tehát a szem, amely mindig törődik velünk, mindig figyel ránk, mindig azt nézi, hogy hogyan tud segíteni. És ez a szem, ez a szeretet szeme. Szeretet szeme, de szeretet, ami elválaszthatatlan a bölcsességtől, mert ha segíteni akarunk, ahhoz bölcsesség kell. Tehát vakon nem lehet segíteni. Vakon az ember csak ártani tud, még a szeretet nevében is. Tehát az ember vakon, ugye kitalálja az ember, hogy na, mostantól mindenkinek tejet kell innia, mert tudom jól, hogy a tej az hasznos, és akkor az emberiség fele meghalna lehet. Mert van, aki nem bírja a tejet, ugye? Tehát ugye nem ilyen vakon segítünk, hanem intelligens módon mindig úgy, ahogy annak az illetőnek, annak az egyénnek, szó szerint egyénnek, egyénre szóló dolog, annak az egyénnek szüksége van. Az egyiknek jó, ha adunk pénzt, a másiknak nem jó, ha adunk pénzt például. Egyiknek jó, ha adunk tejet, a másiknak nem jó, ha adunk tejet. Igaz? Az egyiknek jó, ha adunk pálinkát, mert boldog lesz, a másiknak adunk, az belehal. Jó? Tehát oda kell figyelni, nagyon fontos. Tehát ezért ugye azt mondjuk, hogy ezer kezű csenrézi, de nem csak úgy hívjuk, a tibeti neve az, hogy Chatong Chentong. Chatong Chentong, a tong az az ezeret jelenti. Chatong az az ezer kéz, a Chentong ezer szem. Tehát ezer kezű, ezer szemű csenrézi, minden tenyerében van egy bölcsesség szem. Ez azt jelenti, hogy mindenkire van egy külön keze, de mindenkire van egy külön szeme is. Tehát látja, és hogy hogyan, milyen segítségre van szüksége minden egyes lénynek, és azon a módon segít neki személyre szabva, tehát úgy, ahogy az neki kell. Na, tehát ez egy óriási dolog, egy óriási meditáció, és ha más nem is csinálunk, csak ezt tudatosítjuk magunkban, hogy erre mi képesek vagyunk, és ez az adottság bennünk van, akkor már egy nagyon jó dolgot csinálunk. Tehát ugye ez a lényeg ennek a meditációnak, hogy tudatosítsuk magunkban, mert ugye Buddháról beszélünk, hát Buddhát most már nem igen kell mondani, hogy Buddha bennünk van. Buddha nem olyan, mi Isten, aki kívül van valahol messze távol, és ide kell hívni, hanem Buddha bennünk van. Tehát amikor Buddháról beszélünk, igazából magunkról beszélünk. Tehát ez a képesség bennünk van, hogy Chatong Chentong, Chenrezig, tehát ezer kéz, segítő kéz, vagyis végtelen sok segítő, és mindig intelligens módon. Tehát látjuk és úgy segítünk. És a Chenrezig ugye azt jelenti, hogy a mindig néző, tehát mindig törődni, és soha nem cserben hagyni, ez a lényeg, ugye. Soha nem cserben hagyni, ha lehet segíteni, segítünk. Ha alkalmazódik, mindig kihasználjuk. Soha nem hagyunk cserben, nem utasítunk vissza a segítésre való lehetőséget. Hát ugye ez természetesen az embernek ugye, amit nem vesz észre, arról ugye nem tehet, de hogyha kifejezetten van lehetősége, akkor az ember nem utasítja vissza, nem ignorálja, nem megy el mellette. Mintha, ez nem az én dolgom, hát majd jönnek a mentők, hát majd jön valaki, majd nem érek rá, most sürgős dolgom van most. Ugye a mai ember az kicsit így gondolkodik. Most ehhez hozzá kell venni azt a gondolkodást, hogy amit Shantideva ugye hangsúlyoz, hogy igaz, az összes lény egyetlen egy élő szervezet. Egy szervezet, nem egy szervezet, egy organizmus, tehát mint egy test. A test az egy élő szervezet, igaz? Tehát így kell tekinteni az összes lényre, mint egyetlen egy élő organizmusra, szervezetre. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyrészt mindenki összefügg mindenkivel. Mindenki függ mindenki mástól. Ja? Tehát ha az embernek egy pontja megbetegszik, ugye, akkor az egész szervezetünkre hat. Tehát legyengülhetünk tőle egy fertőzés, például a torokban, vagy akárhol, fogban például, és az egész szervezet legyengül, igaz? Az ember pszichésen is ugye már rosszul érzi magát, nem is tudja miért, mert egy, nem tudom, egy rejtett fog gyulladása van, stb. Nem tud már dolgozni, elmegy mindentől a kedve, és akkor lassan megbetegedhetnek a szervei, stb. És tehát egyetlen egy pontból sugárzik ki, egy pontból indul el az egész, mégis az egész szervezetre kihat. Ez az egyik dolog. Tehát így vagyunk, így kell legyünk, tehát ezt az érzékenységet kell nekünk valahogy táplálnunk, hogy ez így van. Tehát nem mindegy, hogy a világban mi történik. Nem mindegy, mert mindnyájan összefüggünk, egymásra vagyunk utalva, elválaszthatatlanok vagyunk. Ez az egyik dolog. Másik dolog viszont az, hogy ha például az ember, ugye az embernek sebb keletkezik, tehát megvágja például a térdét, akkor mit csinál? Nem azt mondja, hát te térd, hát te tudod mi a dolog, gyógyulj meg. Hanem jönnek a kezek, kimossák, mit tudom én, amik kell, ellátják, ugye, és így tovább. Ha kell, akkor ugye jön a száj is, az ember bevesz egy gyógyszert is, ha szükség van rá, és akkor az egész szervezet, ugye, akkor az emésztési rendszer, stb. Az egész ott van, és segíti ezt a szervezet egyetlen egy bajba jutott tagját, igaz? Tehát az, mindenki ott van, mindenki segít, ez természetes, igaz? Tehát ehhez hasonló módon kell gondolkoznunk. Az összes élő lény, ugye végtelen hatalmas szervezetével kapcsolatban is, tehát mindnyájan összefüggünk, elválaszthatatlanok vagyunk, függünk egymástól, és ugyanakkor segítjük egymást. Segítjük egymást. Ja? Mert ez természetes. Egy a gondolkodást ugye kell bevezetnünk, hogyha a egyetemes szeretetet és együttérzést akarjuk gyakorolni. És ugye ez az út a fejlődés felé. Ez az útunk a fejlődés felé. Ha ezt az utat nem járjuk, akkor soha nem fogunk fejlődni. Miért? Mert hát adott, hogy kik vagyunk, mik vagyunk legbelül. Legbelül igazi, érző, csodálatos emberek vagyunk. Annyira, hogy ugye ezt hívjuk Buddának, ez a Buddha. Tehát a legfőbb Buddák vagyunk. A Buddha az a szeretet, együttérzés teljes, tökéletes kivilágzása, kibontakozása az emberben. Ez a Buddha, amikor már tökéletesen kibontakozik kifelé. Mindenféle korlátok nélkül kibontakozik a bennünk lévő végtelen szeretet és együttérzés képességünk, potenciálunk. Ja? Ezt hívjuk úgy, hogy Buddha. És ez bennünk van. Ez a végső természetünk. Csak ez le van fedve, le van burkolva. Fátylak veszik körül. Úgy mondjuk négy különböző fátyol burkolja be ezt a csodálatos legbelső természetünket. Először a nem tudás fátyla, ami azt jelenti, hogy nem tudunk arról, hogy Buddhák vagyunk. Egyáltalán nem tudjuk, hogy Buddhák vagyunk. Nem tudunk. Lehet, hogy van itt köztetek valaki, aki ezt most hallotta először. Ja? Lehet, hogy most aztán van egy csomó ember falakon kívül, aki sose hallotta még ezt. Aztán ott vannak az állatok, sose, még ha hallották is, nem tudják fölfogni se. Ja? Tehát ugye ez az első, ez a nem tudás. Nem tudunk róla, nem tudjuk, hogy legbelül milyen csodálatos adottságaink vannak. A második, az, hogy nem csak, hogy nem tudjuk, hanem ennek az ellenkezőit hisszük. Ennek az ellenkezőit hisszük. Tehát nem csak, hogy nem tudjuk, hogy mindnyájan egy szervezet vagyunk, és összefüggünk, és szeretett szálak kapcsolnak bennünket össze, hanem azt hiszük, hogy egymásra el vagyunk választva. És ezt tartjuk normálisnak. Ez a második fájtyor. Ezt hívjuk úgy, hogy bakcsa, tibetül, ez a, hogy mondják, beidegződés, szokás beidegződés. Tehát olyan erősen belénk idegződött ez a szemlélet, hogy mi különálló, egymástól teljesen elszigetelt, izolált egyének vagyunk, ugye? Annyira belénk van nevelve, annyira bennünk van ez az én vagyok én, és te egész más vagy. Tehát te tőlem külön vagy, ez a lényeg, külön vagy. Nem vagyunk egy szervezet különböző tagjai, mint a kéz és a másik kéz vagy a láb, hanem mint a levágott kezek, ott hevernek, és mindenki külön van egymáshoz, semmi keze, igaz? Na hát ez a második fátyol. A harmadik fátyol, ami aztán erre épül, amikor már különállóak vagyunk, akkor elkezdünk úgy viszonyulni egymáshoz, mint különálló egyedek. Ja? Tehát akkor vagy tetszik nekünk a másik, vagy nem tetszik a másik, vagy pedig semleges a másik, és ennek a variációi. Ugye amikor a kéz, két kéz nem lesi azt, hogy most tetszik nekem a másik kéz, vagy nem tetszik. Ha megütöttem az egyiket, a másikkal már segítek, igaz? Független attól, hogy hát ez egy utálatos egy kéz. Én jó fej vagyok, de minek segítsek nem szerencsétlennek. Ja, jobb lenne, ha elpusztulna. Nem, ez a kéz nem gondolkozik így a másik kézről. Fáj, segítek, igaz? Tehát ugye ehelyett, tehát amikor már különállóaknak érezzük magunkat, akkor azt mondjuk, hogy ez tetszik, ennek segítek. Ez nem tetszik, ennek nem segítek. Ez nem jó fej, ezt elkerülöm, ez utálatos, ezzel nem akarok semmit. Ez jobb lenne, ha elpusztulna. Ja? Sőt, el is pusztítom. Ugye? Ja, tehát ez a következő lépés, az érzelmi viszonyulás. Tehát itt jönnek az érzelmek. Tehát amikor meg külön állunk egymástól, akkor érzelmileg viszonyulunk egymásra. Tehát itt nincs ilyen, itt csak feltétel nélküli segítő készség, hogyha egy szervezeten belül vagyunk, igaz? Nincs az, hogy tetszik, nem tetszik. Amikor külön állónak érezzük magunkat, olyan az, hogy tetszik, nem tetszik. Véleményünk van, ja? Véleményünk van. Tehát különálló lényekként, egyedekként viszonyulunk egymáshoz. És itt jönnek be az érzelmek. És a következő lépés pedig a karma. A karma. A karma az, amikor akkor cselekszünk is. Tehát amikor érzelmileg viszonyulunk egymáshoz, annak megfelelően cselekszünk. Ja? Hogyha valaki tetszik, akkor azt ugye magunkhoz vonjuk, vagy próbáljuk vonzani, hogyha valaki nem tetszik, azt ugye eltoljuk magunktól, és aztán cselekedetben különböző megnyilvánulásai vannak, ugye? Segítjük egymást, vagy pedig bántjuk egymást, vagy akár megöljük egymást, vagy stb. Stb. Tehát ez a karma az cselekvést jelent igazából, a karma az cselekedetet, cselekvést jelent. Tehát ez a négy dolog, ez nagyon fontos ezt tudni, mert az első volt a nem tudás, az, hogy nem tudjuk, hogy egyek vagyunk, nem tudjuk, hogy egy összefüggő szervezetnek a sejtjei vagyunk, nem tudjuk. Ez az első. A második lépés az, hogy megszoktuk, hogy nem vagyunk azok. Megszoktuk, hogy különálló egyedek vagyunk. Ja, ez a második. Nagyon erősen megszoktuk. A harmadik lépés az, hogy ha már különállók vagyunk, akkor vonzódunk egymáshoz, taszítjuk egymást. Ja? Tehát érzelmileg viszonyulunk egymáshoz. A negyedik pedig az, hogy ennek megfelelően aztán cselekszünk. Tehát az egyiket ugye bántjuk, a másikat kényeztetjük, vagy akármi. Ja? Vagy ignoráljuk, hogyha ugye semlegesen viszonyulunk hozzájuk. Tehát ezt nagyon fontos érteni. Tudnék, ez az egész nagyon egyszerű, nagyon komoly, hogy mondjam, nagyon mély és nagyon egyszerű magyarázat, ami ugye a Mahamudra hagyományból jön, ahhoz, hogy a világunkkal és ezen belül a tudatunkkal dolgozni tudjunk. Tudnélik, ha ezt értjük, akkor ellenlépéseket lehet tenni. És itt jön a meditáció. A meditációban visszafelé dolgozunk, tehát ez négy különböző fátyol. Ugye itt van a Buddha természetünk, az beborítja először a nem tudás, következő fátyol rajta, ugye a mi volt? Megszokás, utána jött a...
Zavaros érzelmek.
Hogy?
Zavaros érzelmek.
Érzelmek, zavaros érzelmek, és utána végül jött a karma. Tehát kívülről befelé dolgozunk, először a karmát tisztítjuk, utána a zavaros érzelmeket tisztítjuk, utána nem tudás, vagy a megszokást tisztítjuk, és végül a nem tudást. És erre módszerek vannak. Tehát ez, amikor meditálunk, akkor ez történik. Ez nagyon fontos érteni. Nem csak leülünk, és akkor nem tudom én, relaxálunk, és nem tudom én, álmodozunk valamiféle boldog dolgokról. Nem ez a meditáció, hanem a meditáció az egy tisztító, elsősorban tisztító gyakorlat, vagyis tisztítjuk a tudatot, a Buddha természetünket elhomályosító fátylaktól, a karmától, a zavaros érzelmektől, a megszokástól és a nem tudástól. Ja? Nagyon egyszerű. Nos, tehát ez bevezetőül szerettem volna elmondani, hogy értsétek, hogy mit is csinálunk, amikor meditálunk. Nagyon fontos. Most tehát egy egynapos elvonulás keretében fogunk foglalkozni ugye a meditációval, tehát ezzel a fajta meditációval. Szeretet és együttérzés Buddhájának a meditációjával. És akkor ugye elvonulás, mit jelent az, hogy elvonulás? Ki nem volt még egyáltalán meditáció elvonuláson? A többség már volt. Na, akkor megkérdezem, mi az elvonulás lényege?
A tudat ott van, ahol a test.
Ez az, te már voltál elvonulás. Jól van. Hát az elvonulás lényege az, hogy a tudat ott van, ahol a test. Ez a lényeg a elvonulásnak. Mert lehet, hogy a testünk itt van, de a tudatunk kint vándorol, tehát nem akar itt lenni, hanem máshol. Az a másokra gondol. Akkor az úgy hívják, hogy börtön. Börtön, ez nem elvonulás. A meditáció elvonulás attól lesz elvonulás, hogy a tudatunk ott, itt van, ahol a testünk van. Itt van, ahol a testünk van. Hogy valakit bedugnak a dutyiba, mit csinál? Elkezdi húzni a strigulákat. Ja? Számolja a napokat, hogy mennyi van még hátra, mert egy pillanatra se akar, ugye akarja tudatát bebörtönözni. Ő kifelé vágyik, folyamatosan ki elvágyik onnan, ahol a teste van, igaz? Tehát a teste be van zárva, de a tudata állandóan ezt szeretné csinálni, azt sem, és szenved, borzasztóan szenved nyilván, mert a tudata nem ott van, ahol a teste van, hanem nem akar ott lenni, ahol a teste van, hanem ugye elvágyik onnan. Na most, hogyha a meditáció elvonása ugyanez van, itt vagyunk, és közben elvágyunk innen, akár nem, lehet, hogy nem annyira durva módon, mint egy börtönből, de finomabb módon az ember elvágyik, akkor az nem elvonulás. Nem elvonulás. Tehát a meditáció elvonulás azt jelenti, hogy a tudatom itt van, ahol a testem. Ja? Most ugye ennek megvan a formája, úgy szoktuk csinálni, hogy most itt vagyunk, akkor itt is maradunk, tehát nem megyünk ki az utcára, szünetbe se, hanem benn maradunk, és a tudatunkkal vagyunk. A tudat a testtel van, a test a tudattal van. Ja? És nem mások tudatával vagyunk, hanem a sajátunkkal. Tehát minél kevesebb legyen ugye a nem ide való beszéd. Tehát nem kell sokat beszélni egy elvonulás alatt. Szünetekben sem kell nagyon beszélni, hanem van egy feladatunk, most az alapvető feladatunk az, hogy meditálunk az együttérzés Buddháján, méghozzá olyan módon, hogy azonosulunk az együttérzés Buddhájával, ja, mert az vagyunk, de meg kell tanulnunk azonosulni vele, mert mi most más dolgokkal azonosulunk. Ja? Nem ezzel. Tehát ugye a négy fátyol miatt ugye mi egész más dolgokkal azonosulunk, és teljesen elfelejtettük közben a lényeget, a bennünk lévő Buddhát. Most elkezdünk úgy gondolkozni, úgy dolgozni, hogy minél jobban azonosuljunk a bennünk lévő Buddhával, és minél inkább, hogy mondjam, megszabaduljunk a karmikus azonosulásainktól. Ja? Tehát a megszokott karmikus azonosulásainktól. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy nem megyünk el, itt maradunk, itt ugye lesz ebéd is, és nem beszélünk minden dologról össze-vissza, hanem próbáljuk föntartani, ezt úgy hívják, hogy figyelmesség gyakorlata, az azt jelenti, hogy emlékszünk a fő dologra, hogy próbáljuk föntartani annak a tudatosságát, hogy Budák vagyunk. Ja, az együttérzés Budái vagyunk. Ja? Próbáljuk ezt föntartani. Minden erőnkkel, minden figyelmünket erre fordítjuk. Ja? Amennyire csak lehet. Ja? Most ugye a meditáció pedig ehhez ad nekünk nagy segítséget. És az első lépés a meditációban, amikor már konkrétan a meditáció... Ja, még hozzátenném, hogy ne is nagyon telefonáljatok, ha lehet, egyáltalán ne kommunikáljatok a külvilággal, tehát telefonon keresztül se, még SMS-eken keresztül se, hanem most itt vagytok, és ki fogjuk bírni délután 4-ig, szerintem. Eddig még nem volt haláleset. Ja, délután 4-ig kibírjuk. Ja. Az lehet, hogy utána voltak emberi tragédiák, ugye miután valaki hazament, vagy asszonyhoz, vagy a férjéhez, azt arról nem tudok, de haláleset nem volt. Arról nem meséltek nekem, nem merték elmondani, ha volt ilyen eset. Nos, tehát akkor térjünk a fő meditációra. Most a fő meditáció, tehát a meditációnak mindig ez a központi mondjuk témája, hogy fölvenni a kapcsolatot a Buda természetünkkel, és azzal azonosulni. Ja? Azzal azonosulni. Most a Buda természetünk, a Buda természetünknek különböző aspektusai vannak. A Buda természetet ne úgy képzeljük el, mint valamiféle passzív valamit, ami ott van, az nagyon aktív. Tehát olyan, szó szerint, mint a csenrézi, ugye ezer keze van, és csak arra vár, hogy hogyan tud nekünk segíteni. Ja? Tehát a Buda természetet szoktuk a belső tanítónak is hívni. Belső tanító, mert aktív. Tehát tanít bennünket. Nem csak valamiféle, nem tudom én, passzív ragyogás, vagy akárminek nevezzük, hanem egy nagyon aktív valami. Tehát ezer és egy módon lehet fölvenni vele a kapcsolatot, bármikor a hétköznapi életben is, a munkában, az utcán, a családi életben, bármilyen tevékenység közben. És ez fontos, hogy az ember ezt csinálja is. Tehát a lehető legegyszerűbb, leghatékonyabb módokon fölvenni a kapcsolatot a Buda természetünkkel. Most ebben segít bennünket a gyémánt úton kifejezetten, de általában a buddhizmusban mindig a tanító. Ja. Most ki a tanító? Tanító lehet bárki. Egy légy lehet tanító. Nekem volt légy tanító. Majd egyszer elmesélem, hogyha rákerül a sor. Tehát légytől is lehet sokat tanulni. Tehát egy légy is lehet az ember tanítója. Volt egy darázs tanítóm is, meg egy légy tanítóm is. És ez konkrét, nagyon konkrét dolgok. Na, a lényeg az, hogy bárki bármikor adhat nekünk tanítást, mert ez csak belül a benső tanítónktól függ. Ja? Tehát, hogyha bármi esemény kapcsán, vagy személy segítségével föl tudjuk venni a belső tanítóval a kapcsolatot, az a fontos, az a lényeg. Akkor van ugye a tanítás. Ez egy szemlélet kérdése, tehát hozzáállás kérdése. A lényeg az, hogy mind a mellett ugye a legáltalánosabb és legpraktikusabb dolog az, hogy van valami személyes tanítónk, aki felé bizalommal vagyunk. Mert megismerjük őt, ez fontos, hogy megismerjük, nem a vakvilágban bárki a tanítónk, nem azért, mert nem tudom, híres, vagy másoknak mi a véleménye róla. A lényeg az, hogy személy, akivel tudunk kommunikálni a fontos dolgokról, tehát a szellemi, nekünk tényleg fontos dolgokról tudunk kommunikálni, és ennek a feltétele pedig az, hogy kialakul egyfajta mondjuk így bizalmi kapcsolat olyan értelemben, hogy megbízunk benne. Megbízunk. Most a tanító, hogyha a tanító, akkor az bízik bennünk, de mi ezt nem értjük, mert mi teli vagyunk ugye félelmekkel, meg bizalmatlansággal, meg hasonló dolgokkal, meg zavaros érzelmek kavarognak bennünk, kételyek, stb. Lényeg az, hogy a mi részünkről, hogy a kialakul egy bizonyos odaadás e felé, a személy felé, ez megnyílás. Akkor az ember megnyílik arra, hogy megkapja az ő segítségét. Ja? De a segítség mindig abból áll, hogy a belső tanítónk fölébred az ő segítségével. Tehát ez az igazi segítség. Tehát nem kívülről jön a segítség, kívül ez csak egy közvetítő. A külső tanítónk egy közvetítő, aki közvetít a belső tanítónk és magunk között. Ja? Tehát az első dolog, most gondoljatok-e nagyon konkrétan arra, hogy itt van a tanítótok, és itt van a szívünkben a tanítónk, a belső tanítónk, és hogyha valakinek van már ilyen közeli, mondjuk így bizalmi, vagy odaadás kapcsolata valaki tanítóval, mesterrel, akkor gondolja ő azt, hogy itt van a szívében ez a mester. Vagy pedig a feje tetején, mert a fejtető ugyanolyan fontos és erős energiaközpont, mint a szívközpont. Tehát vagy a fejünk tetején, vagy a szívünkben itt van a mesterünk. És gondoljunk rá szeretettel, odaadással, nyitottsággal, és kérjük az áldását. Tradicionálisan ez úgy történik, hogy ez van mindig szöveg. Szöveg. Ugye a meditációk elején mindig ott van egy úgynevezett hagyományvonal ima. Hagyományvonal ima. De a hagyományvonal imának ez a lényege, hogy a hagyományvonal imájának a segítségével fölveszünk a kapcsolatot a belső tanítóval. A belső tanító. Megnyílunk a belső tanító felé. Most nyilván ugye van, aki ez ugye a hagyományvonal ima segítségével jól működik, van akinek ez nem működik olyan jól, mert nem tudom én, nincsenek hozzá a feltételek, de a lényeg mindig az, hogy fölvenni a belső tanítónkkal, aki vagy a fejünk tetején, a energiaközpontban van, vagy pedig a szívünk közepében, az ottani energiaközpontunkban van. És hogyha úgy van, az elején úgy érezzük, hogy a fejünk tetején van, a meditáció végén mindig megkérjük őt, hogy szálljon alá a szívünkbe, és onnantól kezdve ott van. Tehát ez a kétfajta meditáció van. Vagy rögtön a szívünkben érezzük őt, vagy a fejünk tetején, és utána az ima végén ugye, alá száll a szívünkbe, és akkor ott marad. Ezt most így előzetesen elmondom, most nem mindjárt szünet lesz, és utána, amikor végezzük a meditációt, akkor emlékezzetek. Tehát van egy ilyen, hogy ima a hagyomány mestereihez, ez alatt ezt kell elképzelni. Ja? Ezek egyébként le is vannak írva apró betűvel magával a szövegben is. Ja? Tehát ugye, ha elolvassuk a szöveg, az apró betűs szöveget, fejem felett gyökérlámán, tehát a gyökérláma ugye az, akivel legközelebbi kapcsolatunk van. Felette a hagyomány lámái, legfelül Gelongma Palmo, ő feje felett Csenrézi. Tehát legfelül van Csenrézi, legalul van a közvetlen személyes mesterünk. És ez egy vonalban, a lámák egymást követik, egymás fölött vannak, és körülöttük pedig a három drágaság, vagy Buda, Tan és közösség ugye, megjelenítői, és a három gyökér, vagy a lámák, a meditáció istenség és tanvédők serege veszi őket körül. Tehát az egész tér tele van, az egész ég tele van ővelük. Ezek mind ragyogó fény lények, akikből sugárzik a szeretet, együttérzés és a bölcsesség. Mi alatt áldásukat kérem, hatáltalan fényesség és öröm tölt el engem, minden lényt és a végtelen teret. Ez a másik dolog, amiről hogy egy kicsit már beszéltünk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem körülöttünk van az összes lény. Tehát mint egyetlen egy élő organizmus, szervezet, összefüggünk minden lényjel, és ezért ők mind itt vannak. És amikor én áldást kapok, ők is megkapják. Mindenki áldást kap. Ja? Hát olyan, ugye, hogy amikor az ember, ugye, nem tudom, eszik valamit, akkor az egész szervezetére hatással van. Az egész szervezet, ugye, tehát táplálja nem csak a száját meg a gyomrát, hanem az egész szervezetét. Minden sejtet táplál az ember azzal, hogy eszik, vagy lélegzik, vagy hasonló dolgok. Ja? És utána ezzel az érzéssel elmondjuk a különböző mestereknek a neveit, és kérjük az ő áldásukat, és a végén hagyomány lámái, a drágaságok és a gyökerek áldását megkapjuk, fényességgé oldódnak, belénk olvadnak, és elválaszthatatlanok vagyunk. Tehát belénk oldódnak, azt mondja, a szívünkbe oldódnak. És akkor az összes lény is belénk oldódik, és a szívünkbe oldódik mindenki. Hát ezt most egy kicsit így, csak így gondoljuk el, jelenítsük meg magunkban, mint egy fölkészülésként. Tehát a legfontosabb dolog mindig ez, fölvenni a kapcsolatot a belső tanítóval, és ennek ez a módja. Megjelenítjük vagy a fejünk fölött az összes mestert, és a három drágaságot, három gyökeret, és a számtalan megvilágosultat, kérjük és magunk körül az összes lényt, konkrétan balra itt van az édesanyánk, jobbra az édesapánk, aztán a családunk, és így tovább. Felmenőink, nagyszülők, dédszülők és felmenők egész a végtelenségig, és aztán úgy is gondolkozunk, hogy előző életeinkből a szüleink, az összes előző életeinkből a szüleink, nagyszüleink, családunk, stb. Barátaink. Ja? És nem csak ők, hanem a rossz akaróink is, az ellenségeink is. Ja? Mindenki itt van, akár jó, akár rossz kapcsolat van közöttünk, mindenki itt van, mindenkivel van kapcsolatunk. Nagyon sok kapcsolatunk van mindenkivel. Tehát még olyanokkal is, mint nem tudom én, a északi tengerben úszkáló ebihal, ja, amiből nagyon sok van, ugye, azok is mind voltak a szüleink, és mind az élő lények, akikkel egy szervezetet alkotunk. Tehát ők is itt vannak, mindenki itt van. És ugye ez egy óriási gondolat, ez az első bevezető meditáció, önmagában egy óriási gondolat, egy megvilágosító gondolat, hogy ezt kellő mélységgel át tudjuk érezni, az maga a megvilágosult állapot. Kellő mélységgel át tudjuk érezni, hogy tényleg egyek vagyunk, tényleg itt van, és tényleg itt vannak a megvilágosultak, és tényleg megkapjuk az áldásokat. Az egy pillanatnyi megvilágosulás. Tehát ugye a buddhista országokban ezt úgy csinálják, hogy az ember rágondol a mesterére, és akkor elkezdenek patakzani a könnyek, és a haja égnek áll, és libabőrös az egész teste. Tehát ennek ugye vannak mélységei ezeknek a nagyon egyszerűnek tűnő gondolatoknak. Tehát itt nem egy grafikus elképzelésről van szó, hanem egy teljes átélésről. De az, hogy itt van a mesterünk, itt van az összes megvilágosult, itt az összes lény, és velük együvé tartozunk. Ez egy óriási, óriási, mélységes gondolat. érezzük, hogy belénk olvad a áldás, megkapjuk az áldást, és az összes megvilágosult belénk olvad, összes lény belénk olvad, és érezzük át ennek a jelentőségét, nagyszerűségét. Erejét. És akkor most tartsunk egy kis szünetet, 10 perc szünetet, de ne többet, mert el fog menni az idő. 10 perc, most van 7, 15-ig, tehát negyedig tartsunk csak szünetet, és utána ugye 3-4 órát fogunk meditálni. Próbáljátok meg most ezt nem elfelejteni, ami most itt történt az első ülésünk alatt, tehát ha egyszer átérezzük ezeknek a gondolatoknak a mélységét, akkor újjászületünk, már nem azok vagyunk, akik előtte voltunk. Próbáljuk meg ezt magatokkal vinni, ezt az érzést, hogy itt, akik itt vannak az elvonuláson, és akik nincsenek itt, hanem kívül vannak a falakon, azok is mind egyetlen egy szervezet vagyunk. Úgy gondoljatok mostantól mindenkire, egyetlen egy szervezet, akiktől összefüggünk, akiktől függünk, akik függenek tőlünk, és akik, hogy mondjam, akiket segítünk, ugyanúgy, mint amikor önmagunkat segítjük. Hát ez egy új gondolat. Amellett pedig gondoljatok a Buddha természetetekre, hogy itt van a mester, a felső mester itt van a szívünkben, mint a ragyogó szeretet, együttérzés és intelligencia, bölcsesség. Tehát két dologra kell gondolni, bennünk van ugye a Buddha, körülöttünk mindenki hozzánk tartozik, együvé tartozunk. És hogyha bármelyik is nézeteltérés vagy diszharmónia adódik, azok jelentéktelen dolgok. Az olyan, mint a családban a gyerekek, amikor kicsit összekoccannak, hogy az egyik elvette a másiknak a játékát, de ugye a nagypapát ez nem nagyon izgatja föl, igaz? Mert emlékszik, hogy ő ugyanezt csinálta, a gyerekei ugyanezt csinálták, most az unokák is ugyanezt csinálják, nincs nagy jelentősége. Ja, tehát így viszonyuljunk ezeket az érzéseinkhez. A családban megtörténnek ilyen dolgok, nincs jelentőségük. A család attól még család marad, és ezt nagyon hamar elfelejtjük ezeket az apró dolgokat. Akkor tartsunk, most már 9, akkor oké. 15-20-ig tartsunk szünetet.